Köszöntök mindenkit, ez itt az Index Kultúra rovatának a Root Look című podcast műsora. Vendégeink ketten vannak, ezúttal van egy külső vendégünk, Botján István, a Főőrségi Kávéház ügyvezetője. Köszöntjük körünkben, és Jamrik Levente, az Index szakírója, a Járdasziget szakírója. És az apropóját az adja a mostani beszélgetésünknek, hogy átadtak egy épületet, pontosabban fölépült egy épület, mert ugye ezt lerombolták valamikor 1971-ben, porig rombolták, és aztán a Hausmann tervei alapján ez most újjászületett, és ez lett a főőrségi épület, és született egy cikk erről az Indexen, ami hát Leventétől majd úgy is megtudjuk, ilyen nagyon szakértően, de azért szurkálósan, megjegyzősen oda bökött. Ha már főőrségi épület, akkor így kard ki kard, úgyhogy legyen ez a mai beszélgetés ilyen szellemi párbaj, tehát nem kell nyilván megsemmisíteni egymást, de nyugodtan, tehát beszélgessünk, hogy mi lett ebből az épületből. Tehát olyan lett, amilyen volt, vagy olyan nem is lehetett, amilyen volt, viszont valamilyen mégiscsak lett. Milyen lett ez az épület? Kérdez először Botján Istvánt.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Alapvetően mi nagyon szeretjük ezt az épületet, szeretjük, mint nyertes pályázók az üzemeltetésre, és szeretjük, mint budapesti polgárok. Személy szerint rajongok a Hausmann programért, azt gondolom, hogy hosszú évek után végre van célja és van koncepciója a vár üzemeltetésének, van elképzelés, hogy mi az, amit meg szeretnénk mutatni a hozzánk látogatóknak, vagy saját honfitársainknak, mi az, amit szeretnénk hangsúlyozni, és azt gondolom, hogy a főőrség épülete is egy ilyen elem, egy eddig nem megfelelő módon kommunikált, vagy inkább félretett témáról, ugye a magyar testőrségekről tudunk rajta keresztül beszélni, és nem csak ennek a katonai és ennek a gyökerét ugye a huszárság adván, nem csak a huszárság jelentőségéről és akár az európai vagy világhadseregben betöltött szerepéről lehet akár beszélgetni, hanem lehet beszélgetni kávéházi kultúráról, lehet beszélgetni nyelvújításról, lehet beszélgetni testőrírókról, lehet beszélgetni modern kori testőrírókról, ha esetleg szükség van rájuk szükség. Nagyon sok embernek családi kötődése van a testőrségekhez. Nagyon izgalmas és szívet melengető volt, amikor körülbelül 3 héttel ezelőtt egy korábbi felhívásunkra Besenyei György testőríró leszármazottja jelentkezett nálunk, hogy szeretné megosztani a családi történetet, és valamilyen úton, módon hasznossá tenni önmagát és az örökségét ebben az egész főrségi létezésben. A szabad ilyet mondani, úgyhogy nagyon izgalmas volt. Jövő héten fogunk egyébként személyesen találkozni, és rengeteg színes, illatos történetet mesélt el.
Hát akkor én most bemutatok egy testőrírót, Jamrik Leventét most hirtelen kineveztem annak, aki azt írta erről az épületről, hogy itt semmi nem emlékeztet az egykori Hausmanni interiőrre. És hát ugye ebből lett némi szívdobogás. Levente, tiéd a szó.
Hát ugye a belső térre írtam ezt, de ez tény és való, hogy ez egy puritán laktanya volt, tehát belül nem lehetett az a szépségű, mint a külső állapota. Ami miatt részemből ez a kis szurkálódás elindult, hogy ugye kialakult ez a kávéház. Kávéháznak az emeletén egy kiállító tér, és amit nekem 3 fő problémám volt, hogy a kiállított fotóknak, a mi archív fotók, annak a nincsen képmagyarázat. Nem tudom, hogy kit ábrázol, tehát volt nekem egy olyasmi, hogy egy házasság, azt később tudom már tőled, hogy kitábrázol, de egy eléggé szomorú bácsika elvett egy fiatalabb asszonyt, és ugye az is eléggé volt szomorodva, hogy férhez kell mennie. Tehát nem voltak képmagyarázatok. Maga a kiállító térben és a kiállításnál, a daraboknál nem láttam, hogy most mi a különbség a darabon testőrség, a főőrségi testőrség, vagy az udvarlaki főőrségnek különbözete között. Tehát nem láttam egy ilyen kronológikus folyamatot, de ami igazából engem jobban zavart, hogy a kávéháznak a belső falán olyan reformkori nyelvújításnak gondolt szavak voltak, vagy vannak felpingálva, mint hogy nyaktekerészeti melfekvenc, akkor hogy foltos nyakorján, gőzpöfögészeti tovallöködönc, amit én is valahogy jó ötlet, hogy a testőrírókra aszociál, hogy a Besenyei annó, mint nyelvész elindította az egész pályafutást, de lényegében ő csak egy szót alkotott, ami új, ez a segélyszó, ami akkor még teljesen más volt a jelentés, akkor ugye ez a hadgazdálkodáshoz, a veszedelemhez kapcsolódott. Nyilván átértékelődött, vagy más jelentéstartalmat kapott azóta ez a szó. És lényegében, de ezek a szavak, ezek nem voltak sosem használatosak, hanem pont az 1813-14-ben a Kazinciéknek a nyelvújítását kifigurázandóan, tehát egy paródiaként, egy Veszprémben jelent meg ez a könyv. Hát lényegében ez egy paródia, ahol kitalálták ugye az akkori ottani tanár, plébános ezeket a szavakat, hogy ebben karikírozzák ki. Én értem, hogy miért raktátok ki, mert ezzel tudjátok ugye jelezni, hogy a Bessenyei egy szót alkotott. Csak itt jön a poén, hogy az egész kávéháznak a neve angol, ugye Royal Guard Café, ami ugye eléggé paradoxon szerintem, hogy ugye kint ugye cikizitek a kazincékat, és közben egy nagyra még egy lapáttal rá is tesztek a szegény félszeműre, hogy még pluszban még angol a neve az egész kávéházat. Tehát igazából én ezen a vonalon indultam el.
Igen, egyébként amikor először olvastam a cikket, akkor nagyon vegyes érzelmek hullámoztak bennem. Aztán másodszorra végig olvasva, áttanulmányozva arra jutottam, hogy ez egy nagyon izgalmas írás, mert hogy tulajdonképpen a szándékunk az volt, hogy elinduljon egy párbeszéd. Most nyilván nem ez volt a legjobb kezdőrúgás, ha lehet ilyet mondani, hogy nem ezt képzeltem a legjobb kezdőrúgásnak, de hogy egyébként egy nagyon izgalmas kulturális és szellemi csörte, szikrázó véleménycserék alakultak ki. Olyannyira, hogy azóta két sajtóorgánumtól is megkerestek, pont a nyelv vagy az elnevezés kapcsán. Velük is beszélgettünk erről, és hát nem tudok, hogy mi Leventével is találkoztunk azóta. Én megkerestem őt, és nagyon szívélyesen állt a rendelkezésre, hogy beszélgessünk a cikkéről, illetve a mi elképzelésünkről. A mi elképzelésünk alapvetően az volt, hogy nyilván kereskedelmi szempontokat is figyelembe véve, és nyilván tudva, hogy a vár, mint kiemelt nemzeti emlékhely és kiemelt turisztikai célpont, egy meghatározó állomása a hazánkba látogató külföldieknek, tehát valamilyen módon nekik is szerettük volna bemutatni és elmesélni ezt az épületet, és ebbenne helyet kapó szolgáltatásokat. A testőrségekről nehéz összességében általánosságban beszélni Magyarországon, mert egy nagyon sokrétű szervezetről van szó, és ahogy a történelem változott, az elnevezésük is változott, sőt, sok esetben a funkciójuk is nem feltétlenül változott, de hogy területek mosódtak össze, vagy éppen váltak külön. Az elnevezésre visszatérve, ugye, ahogy régen is volt, ha szabad így ezt az idegen szót használni, ez a lingua franca, ugye ez a közös közvetítő nyelv, és ez ugye a latin és a német volt, ugye a latin a tudományok és a nemesség között, a német pedig ugye főleg Mária Terézia hathatós tevékenységének köszönhetően, ugye az osztrák vagy Habsburg irodalomba kezdett teret hódítani, és mi úgy gondoltuk, hogy ennek mentén akár használhatjuk az angolt, mint a 21. század közvetítő nyelvét elnevezésnek. Egyébként az épületet és az intézményt mi és lovardának hívjuk, a közösségi médiában is így kommunikálunk. Alapvetően azonban annyit beszélgettünk most pont a Levente cikke kapcsán, hogy végülis arra jutottunk, hogy használni fogjuk a magyar nevet, a Főrség kávéházat, és én köszönöm, hogy így is konferáltál fel, mert valóban ezt a nevet szeretnénk használni. Az angolt megtartjuk, hiszen a Főrséget nehéz elmagyarázni. Leventével is beszélgettünk erről, hogy vajon mi lehetett a Főrség, mitől kaphatta a nevét, hogy kaphatta onnan, hogy ez volt a legmagasabb utolsó, mondjuk őrváltó pont, ha szabad így nevezni, vagy kaphatta onnan, hogy a katonai terminológiában a magyar királyt legfőbbnek hívván, bocsánat, ez volt az őröknek a pihenőhelye. Ez is egy izgalmas kérdés, ezt is érdemes lenne talán kutatni, ha van róla szakirodalom, ezt én nem találtam, próbáltam utána menni. A nyelvújítás korabeli szavakra visszatérve, akár a foltos nyakorjára, nagyon megragadott megint csak ez a gondolat, amit Levente mondta, hogy léteznek-e ezek a szavak ma, és például a foltos nyakorján létezik, tehát például a magyar állat és növénykert egy foltos nyakorján és a többiek című programsorozatot indított, aminek egyébként nagyon komoly visszhangja lett a sajtóban, tehát hogy látszik, hogy ezek a szavak megalkotódtak a korukban valamilyen céllal, és aztán néhányan ezt kedvesnek gondolván azért használják, és tovább viszik a mindennapokban, a mai 21. században.
De ez nem is baj, hogyha visszahozunk olyan fogalmakat, szavakat, amelyeket használtak, és egyébként meg lenne helyük mondjuk kulturálisan, akár társadalmilag is. Tehát a nyakorján nyilván egy ilyen nehéz szónak tűnik, mert hogyha most a hallgatóknak föltennénk a kérdést, hogy tegye fel a kezét, aki tudja pontosan, miről van szó, akkor valószínűleg gondolna, hogy ez ilyen farkasszerű lehet, vagy de aztán azt mondja, nem az a toporján, azt akkor másokkor. Tehát nem olyan egyszerű, de mégis vissza lehet csempészni, miért ne?
Igen, egyébként ez is egy nagyon izgalmas kérdés, és pont amikor ugye elképesztően áradnak be a szavak, az idegen szavak a magyar nyelvben minden napokban, ugye főleg egyébként angol száz, tudományban is, és nagyon sok területen egyszerűen számítástechnikában teret hódítanak. Nekem például személyesen az egyetemen nekünk visszaadták a dolgozatainkat, ami nagyon sok angol szakkifejezést tartalmazott, pedig közgazdaságtannal foglalkoztunk, és ott nyilván adekvát volt az angol számtalan tekintetben, és a professzoraink megkövetelték, hogy keressük meg rá a legjobb magyar kifejezést, és írjuk le úgy az eseményt, vagy a folyamatot, hogy azt egyébként tenni kéne, vagy teszi legtöbb nemzet. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mennyire vigyázzunk a nyelvünkre, és akkor valóban, ahogy Leventét felkonferáltad, mint testőríró a magyar nyelv védelmezője, ez egy jó kezdeményezés volt, és mi is elgondolkodtunk. Nekem van egy gondolatom, amit így viccesen szoktam mondani, mert elég nyakas vagyok, bár nem vagyok kálvinista, hogy szokták nyakas kálvinista, én katolikus vagyok, de hogy én is úgy gondolom, hogy a vélemény szabad, a karaván meg halad. Tehát ha kigondoltam valamit, azért annak az úton én végig fogok járni. Ugyanakkor szerintem nem szabad teljesen vakon és szemellenzővel menni. A jó és a hasznos észrevételeket, kritikákat, javaslattételeket szerintem be kell tudnunk ültetni az utunkba, és ettől leszünk többek. Tehát nekem ez egy izgalmas találkozás volt a Leventével, izgalmas, hogy itt lehetek közöttetek, mert nem szoktam járni nyilatkozni, és nem is igazán ismerem a sajtónak ezt a világát. Holott egyébként nagyon fontos és hasznos, mert itt tudunk átadni olyan üzeneteket nagy tömegben, amit egyébként a kávéházban egyesével kell ugye megtennünk, és egyesével kell elmondanunk.
És az, hogy ez kávéház, ez funkciójában jelent bármilyen, hordoz valamilyen üzenetet, azon kívül, hogy nyilván ül egy ember egy kulturális térben, ami létezett, aztán elpusztult, és most újra létezik, és hogy nekünk, akik oda beülünk, akár vendégek, akár turisták, akár szakértők, vagy hagyományőrzők, azok pontosan tudják, hogy most milyen kulturális térben ülnek.
A kávéház önmagában egy nagyon izgalmas vendéglátó forma. Nagyon sok tanulmány és könyv és cikk született Magyarországon ebben a témában, de egyébként külföldön is. Mi itthon a Kárpát-medencében, és akkor inkább úgy fogalmaznék, hogy a volt osztrák-magyar monarchia területén egy picit másképp értelmezzük a kávéház fogalmát, mint tőlünk nyugatra vagy akár keletre, mint ahogy sok tekintetben Kárpát-medence találkozási pontja a keletnek, a nyugatnak, a kávéházi kultúrában is az. Ez is nagyon izgalmas, hogy ahogy a török birodalomon keresztül elindult a kávéfogyasztás a világ számos pontja felé, kezdetben Magyarországon nem fogyasztották, ez egy ellenállás volt, egy nemzeti ellenállás, aztán egyébként, ahogy ugye itt egyébként Habsburg segítséggel kitessékeltük a török vendégeket, kicsit tovább maradtak, mint ahogy az illdomos lett volna. Egyszerűen elindult egyébként pont a nyugaton tanuló diákok, Kárpát-medencéből kilépő diákok, vagy külföldön tanuló diákok hatására, illetve egyébként keletről is jött be kávéházi kultúra, és amíg nyugaton ez tényleg egy elegánsabb a polgárságnak egy találkozó helye volt, addig keleten inkább ez egy ilyen szórakozó helyes, lebújós, kicsit füstös, kicsit sötét, mondjuk azt, hogy ilyen éjszakai klubhangulat, hogyha a mostani jelzővel szeretném ezt leírni, és ez itt Magyarországon találkozott, és mind a kettő meg volt egyébként kezdetben, és aztán hála Istennek, mert egyébként a 19. században óriási virágkora volt ennek, és fantasztikus intézmények keletkeztek, és szándékosan használom az intézmény szót, mert a New York kávéháztól kezdve a japán kávéházik, ezek olyan szellemi központok voltak, ahol...
Oké, ezt értem, de a főőrségi épület is képviselt.
Igen, a főőrségre visszamenőleg, tehát azt szerettem volna csak bevezetni, hogy számunkra a kávéház az egy nagyon lokális vendéglátó forma, nagyon tipikus Kárpát-medence, nagyon tipikus magyar vendéglátó forma, és mi szerettünk volna egy tipikus épületbe, ami a főőrségi épület és a magyar darabont testőrségnek, kezdetben a magyar darabont, királyi darabont testőrségnek volt az őr és pihenő helye, egy olyan vendéglátó behelyezni, ami egyébként nagyon magyarra szabad ilyet mondani. Ráadásul a kávéház, ahogy próbáltam bemutatni, a helye volt a gondolatcseréknek. A 19. század végén, 20. század elején, köszönhetően a kiegyezésnek, óriási fejlődés indult Budapesten, tehát hogy százezrek vándoroltak a fővárosba. Ez volt a korszak, amikor a német városból magyar város lett, és úgy alakult meg a magyar színház, és egyre jobban inkább a magyar szó és a magyar nyelv került előtérbe. Egyébként köszönhetően ugye Kazincieknek, a testőríróknak. Talán 1870 körül zárult le ugye nyelvújítást, azt, ha jól emlékszem, akkor van ennek a vége. Tehát, hogy egy nagyon izgalmas kor van. Ekkor ugye lakás probléma volt egyszerűen, tehát nagyon kis területeken laktak emberek, és a kávéház lett a találkozópontja, a mindennapi találkozópontja az embereknek, és ezt talán Leventének is említettem, hogy nem én találtam ki a hasonlatot, de nagyon irigykedem, és nagyon szeretem használni. Az egyik vendégünk mondta, hogy olyan, mint egy barátságos nappali. És én azt gondolom, hogy a kávéháznak ez a célja, hogy egy barátságos nappali legyen, ami inspirál, ami lehetőséget ad a beszélgetésre, lehetőséget ad a gondolatcserére, és nem baj, ha nem értünk egyet, de hallgassuk meg egymást, és akkor azzal a többlet információ, amit kapunk egymástól, tudunk tovább venni.
Én támogatom, hogy a két nyelvet egyszerre fogjátok használni, a magyart meg az angolt, mert a monarchia alatt és a bármilyen vendéglátóipari egység volt, most leszámítva az Abáziát, Japánt, New Yorkot, stb. Az összes ilyen rövidáru kereskedőtök ezen németül és magyarul tüntették fel mindig mind a nevet, az eladó nevét, mint pedig a maga vállalkozásnak a nevét. És ugye azért is jó ide a magyar nyelvnek a használata, mert ugye pont mellettetek van a Széchenyi könyvtár, őrzik a Korvinákat, a Gesztákat, stb. Tehát lényegében a magyar nyelvnek egy bölcsője, nem mintha annyira kardoskodnék mellette. Én beszéltem korábban egy másik sráccal, aki úgy titeket védve, vagy ugye felháborodott, hogy hát mi a bajom az angol elnevezéssel, amikor a Budapestnek az összes jelentős vendéglátóipari egységének angol neve van, és akkor ugye felsorolt egy 50-60 darabból álló listát, és akkor hát mondom, hogy oké, tehát azért tudod, hogy ezek angolok, mert hogy a Hemingway nevű étteremről, ha nem mondaná, hogy étterem, én azt hinném a regény után, hogy valami horgászpecás volt. Tehát most, hogy vagy Hemingnek az útja, akkor a Costez, mondjuk ez az én saram, ha nem mondják, hogy ez egy étterem, méghozzá Michelin csillagos, akkor én egy ilyen second hand ruhaboltra asszociálnék, de mondhatnám ezt végtelenségig. Tehát azért is örülök, hogy legalább aki, és a magyarok közül sokan vannak, akik nem beszélnek idegen nyelvet, viszont a pénzük van, ami nektek is jól jön, és el tudják költeni feketére, kávéra a pénzét, hogy olyan, ez így a magyar nyelv is működjön. A másik, a belső térne, az persze jók ezek a játékok, hogy foltos nyakorjá meg ilyesmi, csak hogy akkor valahogy ott is kéne jelezni, hogy végül is mi a túró az, mert hogy ráadásul függőlegesen vannak írva ezek a szavak nálatok, és egy eléggé olyan betűtípus használtatok, aminek a kibogarászása is eléggé kacifántos, tehát egy háromszoros, négyszeres nehezítési probléma az olvasásban, de ez egy jó, egy vicces valahol, hogyha ha valahol ugye helyére van rakva, tehát egy van egy ok és okozat, és a kauzalitás működik, akkor profi teljesen.
Igen, abszolút Leventének ebbe igaza van, és ugye megint csak azt gondolom, hogy azt kell szerintem mindig kimazsolázni egy beszélgetésből, ami előre visz és hozzánk tesz, és valóban ezek a feliratok hiányoznak, pótolni is fogjuk. Alapvetően nem mentségként, hanem inkább magyarázatként mondtam Leventének is, hogy itt a pandémia annyira megcibált minket és megrángatott, hogy alapvetően a teljesítést szeptemberre terveztük, miután azonban sokat vagyunk a várba, a hétvégén láttuk, hogy sok a látogató is nézegetik a szépen helyreállított Mátyás kutat, vagy az egyéb Hausmann, Nemzeti Hausmann program keretében karbantartott vagy megépült egységeket, hogy én mondtam, hogy konyissunk ki, és valóban ugye a nyitásunk is most alapvetően egy ilyen süteményes, kávézós, pici előétel, pici pezsgő, vagy sámpány, vagy fröccs, tehát hogy nincs is teljes kínálat még, mert nem is tudtuk volna felállítani a személyzetünket ilyen gyorsan egy ilyen nyitásra, és valóban ezek hiányoznak. Mostanra azonban mondhatom, hogy a múzeumok éjszakájára pótolódnak a feliratok fönt a kiállításon is, és egyébként, ahogy azt elmondtam, a kollégáinkat is képezzük folyamatosan, hogy egy-egy képről, amit nekik személyes kedvencük, tudják elmesélni, hogy mi van rajta. Ez megint csak egy vendéglátó kapcsolatot jelent, egy lehetőséget a kommunikációra, és megint csak a kávéháznak egy célkitűzése és küldetése, hogy egymással beszélgessünk, és ne a telefonunkat nyomkodjuk.
Levente, most hozzáfordulok, mert azt írtad ebben a cikkben, hogy ez az épület a belső, az interjúrben nem éppen egy bécsi vagy egy Schönbrunni kávéházra emlékeztet. Ez baj egyébként, hogyha mondjuk nem olyan, hanem valamilyen másmilyen?
Nem baj, tehát ez nyilván a bérlőnek, meg a belső építésznek a saját hatásköre, főleg, hogy nem ő emlékről beszélünk, hogy rendezi be az adott épületet. Ez az ilyen hülye heppen volt, hogyha már ott vagyunk a várba, és ha várnak a várpalotta már legalábbis több ütemben, de visszanyeri a Hausmanni állapotát, tehát ha legalábbis most a déli összekötő szárny, meg most van szó, hogy a Krisztenvárosi szakasz, illetve maga a Szent György téren visszaépítenek több palotát, akkor úgy nekem az jött le, hogy ha már Bécsben vagyunk, és tényleg Budapestnek nagyobb volt a kávéházi kultúrája, mint a császárvárosnak a monarchia alatt, akkor ugye lehet, hogy illamosabb lenne, de ez csak egy hipotézis, tehát ez nem, hogy akkor egy ilyen szép tonetszékes régi, mint a Zserbó, vagy bármilyen a budapesti kávé.
Nem az van, hogy beleszerettél a New York kávéház feelingébe, ahol tényleg írók, aztán tényleg megírtak minden szépet és csúnyát.
Az is lehet, hogy abba szerettem bele, és ezt szerettem volna viszont látni Budán, mert Budát tekintetben eléggé mostohánál, tehát a hadik kávéház, ami úgy, ahogy van, de hát az is teljesen más dizájn, mert a fel egy ilyen szatyor nevű búfelejtő, az is ilyen érdekes név, nem is van még a Bambi, de az meg már a szocialista korszaknak a gyermeke. Lehet, hogy én nagypolgári valamit vártam, ha már ott volt egy uralkodó, vagy több is, akkor, és feljön a Pest is lep, akkor legalább valahogy érezze ezt a budai milliót, hiszen tudjuk, hogy a kicsikét ilyen pikiresen megegyezve, hogy a civilizáció határa mindig a Dunánnál van vége, tehát nem hiába álltak meg a rómaiak is itt, mert hogy tudták, hogy pesti oldalt már Mordor van. Tehát emiatt is gondoltam, hogy lehetne egy magasabb.
Most elnézést kérünk minden Kelet-Magyarország lakótól.
Főleg, hogy én is Kelet-Magyarországra származom. De hát csak ezért gondoltam. De persze jó ez az otthonos családias hangulat, hogy barátiasan ott el lehet.
Igen, egyébként a belső építés mindig egy nagyon izgalmas kérdés, hogy hogy nyúlunk hozzá egy adott témához. Nekünk itt a fő csapásirány az az volt, hogy színekben, és egyébként szerencsénk volt, hogy az egyenruha színeiből olyan elemeket vegyünk ki, amik ezeket a meleg érzeteket, ezt tényleg ezt a barátságos otthonosságot teremti, és ugye szerencsénk volt, mert ugye a cipőnek és a lovascsizmának ugye ez az aranysárga szín dominált, az egyenruhában meg a vörös, tehát viszonylag volt egy veretes keretrendszerben tudtunk dolgozni. Én még szerettem volna egyébként ilyen lószörpárnákat is a mostani dekorpárnák helyett, de azt most nem nagyon találtunk, hogy lehetett volna, mert ugye az alapvető terv az 2020 március lett volna a nyitás, és ugye nagyon-nagyon sietni kellett, és akkor mindig, amikor történt egy ilyen bezárás, akkor hirtelen mindenki megmerevedett, mint az egyszeri mosómedve a hirtelen fényvillanásra, és akkor utána, amikor megint volt egy kis lazás, akkor megint elkezdtünk dolgozni, és akkor ugye igyekeztünk megnyitni, akkor megint volt egy hirtelen kézifék, szóval itt háromszor próbáltuk már ezt az egységet megnyitni, de most úgy néz ki egyébként, hogy ez egy véglegesnek sikerült ez a rövidített nyitvatartás, ez a péntek, szombat, vasárnap, és azt kell, hogy mondjam, hogy tartósan 150 és 300 fő közötti látogatónk van minden nap, és sokan jönnek. Tehát, hogy jók a visszajelzések. Azt egyébként Levente is lértem. Ennek, mint vendéglős, nagyon örültem, hogy a sütemény és a kávé az ízletes volt és finom volt. Én azt azért el szoktam mondani, hogy én alapvetően egy vendéglátós szakember vagyok, és ilyen turisztikai fejlesztésekkel foglalkozom. A kultúra és a történelem az nekem abszolút hobbi, a szerelem is, szeretek ezzel foglalkozni. De a mindennapjaimat és a napi 8-10 órát azt a vendéglátással és attrakciófejlesztéssel eltöltöm.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk erről beszélni, hogy végülis ez egy olyan szellemi párbaj volt, ahol nem dördült el egyetlen fegyver sem, nem halt bele senki, és egyébként, ahogy mondtad, ez egy ilyen tényleg párbeszédre alkalmas téma és terület is, úgyhogy köszönöm Botnyán Istvánnak, a Főőrségi Kávé az ügyvezetőjének, hogy itt volt a Rootlook című podcast műsorunkban, Leventének, hogy tudtunk beszélni erről a cikkről, és rám nem is annyira szívdobogás, hanem inkább párbeszéd. Köszönöm Réti Nórának, aki a technikai segítőnk, F-tudban ennek vagyok, és legyenek jók, és legyen szép hétvégéjük. Viszont hallásra!